Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Nincs szerda, vagy nem szerda van, hanem kedd, de mivel holnap nem fogok ráérni, ezért előre pótolom, hogyha valaki már hozzászokott, hogy szerdán tanulunk, akkor szerdán majd be tudja pótolni. Szia, szia Éva! Sziasztok! Úgyhogy nem tudtam, hogy ma legyen, vagy holnap után, de akkor szia, szia! Inkább ma, és akkor megvan a tanítás, és akkor, ha valaki beszeretne pótolni, akkor majd holnap is ráér. Köszönöm mindenkinek, aki csatlakozik. Eszembe jutott, hogy megkérdeztem titeket, hogy mi legyen a folytatás, és akivel találkozok személyesen, mindenki rákérdez, hogy akkor mit döntöttél. Úgyhogy elárulom nektek, hogy még nem találtam egy olyan könyvet, ami pont illik a mi stílusú óránkra, úgyhogy egy picit úgy leszünk vele, hogy így szerzek mindenfélét, és akkor majd meglátjuk, hogy melyik a legérdekesebb, melyik a legjobban, ami illik a mi stílusunkhoz. Én mindig ilyen utolsó pillanatos ember vagyok, hogy nem tudok előre készülni. Sziasztok, sziasztok! Úgyhogy még nincsen konkrét terv. Van egy pár ötlet, próbálgatni fogjuk, és mindenképpen várom majd a visszajelzéseket. Szia, szia! Hogy mi az, ami érdekes volt, mi az, ami tetszik. Remélem, hogy a héten nem lesznek semmilyen technikai problémák, mert mindent kipróbáltam, úgyhogy most megint a telefonról próbálom is úgy, hogy töltőn volt, úgyhogy ki kell, hogy bírja, és akkor szerintem lassan bele is ugorhatunk. Szerintem aki megkeresett, az megtalált. Úgyhogy, mint mindig említem, mindig nézem, hogy wow, most már tényleg a végén vagyunk, úgyhogy most már tényleg a végén vagyunk. Ez az utolsó előtti óra, és ez a sin betűvel kezdődik. A sin betű azért érdekes, mert ha van egy pont a jobb oldalán, a sarkon, a tetején, akkor az a sin betű, ha a bal oldalán van, pedig a szin. És ez érdekes, hogy az S és az S sok nyelvbe így hasonlít ugyanavval a betűvel, vagy ilyesmi, mint az S és az S magyarul. Szia-szia! Úgyhogy ez a sin-szin betű, a számértéke az 300, és természetesen ez az utolsó előtti betű. Úgy szól a vers, hogy Sheker ha-chen ve-hevel ha-yofi, isayir at-hashem hitit halal. Ami magyarul, hazugság a kellem, és hiába valóság a szépség, asszony, aki istenfélő, azt dicsértessék. Úgyhogy itt a szépségről van szó, fontos-e a szépség, nem nagyon fontos a szépség, kell-e, nem kell-e, dicsérni való vagy se, ez lesz a mai témánk. Sziasztok, szia-szia! Azt mesélik a bölcsek, hogy volt egy nagyon különleges ünnep a szentély idejében, ami Áv hónap 15-én volt. Áv hónap az a nyár úgy kellős közepe kb. Nagyon a nyár közepén van, és azt írják a Talmudba, hogy nem voltak olyan jó napok a zsidó népnek, mint az Áv 15-e és a Jom Kippur. Ez a két legkülönlegesebb nap. A Jom Kippurt ugye ismerjük, ez az engesztelő nap, a nagy böjt, sok ima, ez természetesen egy különleges nap. De mi történt Áv 15-én? Ezen a dátumon, Áv 15-én a lányok, a nem házas lányok, a szingli lányok kimentek a szőlőkertekbe, és mind ugyanolyan fehér ruhát vettek fel, vagy hasonló fehér ruhát, és nem csak azt, hanem mindenki valakitől kölcsönkért, hogy ne legyen különbség, hogy aki szegény, az ne szégyelje magát, hanem előre így már tudatva volt, hogy mindenki egy kölcsönözött ruhába lesz, tehát nem a sajátjába, tehát nem azt nézzük, hogy mennyi pénze van például. És a fiúk is ki szoktak jönni a szőlőskertbe feleséget keresni maguknak. és mindenki próbálta keresni a párját. És ugye általában, ha kimegyünk egy date-re, akkor igyekszünk szépen felöltözni, hogy jól nézzünk ki. De a lányok Jeruzsálembe teljesen máshogy, más üzenetet küldtek a fiúknak. Volt egy pár mondat, amit szoktak mondani. Ki melyik mondatot választotta, attól függ, hogy mi voltak az erősebb pontjai. Az egyik dolog, amit szoktak mondani, hogy fiúk, emeld fel a szemedet, vagyis nézz körbe, és lásd, mit választasz magadnak. Ne nézd a szépséget, hanem nézd a családot, hogy ki milyen családból származik. És ezzel kapcsolatban idézték a mai verszakot, hogy a szépség az mind hazugság, és a legfontosabb dolog az, hogy istenfélő lány legyen. De voltak más mondatok is, amit a lányok szoktak mondani, és egy másik csoport, vagy egy másik réteg a közösségbe pedig a szép lányok voltak, és ők pedig mást mondtak. Ők azt mondták, hogy nézzétek a szépséget, mert a feleségnek szépnek kell, hogy legyen. És ez egy kicsit fura üzenet, hogy keressük-e a szépséget, vagy nézzünk más fontos dolgot. Úgyhogy erre is választ fogunk keresni a mai órán, hogy a szépség a Tóra szerint az akkor egy jó dolog, vagy nem egy jó dolog, fontos, vagy nem fontos, értékes, vagy se. Van-e benne igazság, vagy mi az igazi szépség? Először, szokás szerint, a forrásokba fogjuk nézni, hogy miket magyaráznak a mai versszakról. Az első, mint mindig, az egyszerű magyarázat lesz, a psát, ami úgy szó szerint, és ez lesz a Rási, akinek ez a célja az ő kommentárjában, hogy mindig az egyszerű magyarázatot keresi, hogy kisgyerekeknek is, tehát nem a bonyolult dolgok, és ő teljesen szó szerint veszi ezt a mondatot, hogy nem azért kell dicsérni egy nőt, mert szép, mert a szépség az egy üres dolog és egy hazug dolog, az igazi szépség az az, aki istenfélő. Istenfélő az nem pont attól szól, hogy retteg vagy fél, hanem inkább, hogy tiszteli az Istent, hogy szereti az Istent, hogy betartja a micvákat. Tehát amikor ez egy nagyon gyakori szó, hogy istenfélő, istenfélő, fontos elmagyarázni, hogy miről beszélünk. Az istenfélő az, aki helyesen viselkedik az Istennel szemben, és helyes hozzáállása van ezekhez a dolgokhoz. Másik kommentátor, őt sokat idéztük, úgy hívják őt, hogy Akedat Yitzhak, és ő is a Rási vonalában megy, hogy kb. Ugyanaz a jelentősége ő szerint is, de ő még valami pluszt hozzátesz, hogy van annak is egy fontossága, nem csak annak, hogy miről beszélünk, hanem annak is, hogy hol szerepel ez a verszak. Ugye mi már az Eset Hájl, a derékasszony legvégénél tartunk, nagyon sok mindenről beszéltünk, és pont a végére hagyták ezt a mondatot. Miért? Azért, hogy rátenni a hangsúlyt, hogy idáig rengeteg mindenféléről dicsértük a derékasszonyt, de nem volt szó eddig semmilyen fajta külső szépségről. És ez ellentétve áll Szia az általános megszokott hozzáálláshoz, hogy ha a nőről beszélünk, akkor az első dolog, ami szóba jön, az, hogy mennyire szép. És itt azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy nem ez a legfontosabb dolog, és ezért hagytuk ezt a végére, és nem csak a végére hagytuk, hanem még plusz miről is beszélünk, amikor végre elértük ezt a témát, hogy a nő szépsége, arról beszélünk, hogy az igazi szépség az az, aki helyesen viselkedik az Istennel szemben. A következő kommentátor az a Koznici Magid lesz. Koznic az egy városnak a neve valahol, és a Magid pedig olyan, mint a tanár. Régen voltak olyan rabbik, akik körbejártak városról városra, és beszédeket tartottak. És ez volt a dolguk, és ilyen embereket magidnak hívtak. A magid az valaki, aki beszél, aki mond, aki tanít. Általában ilyen utazós emberek voltak, és van sok olyan rabbi, akit magidnak hívnak. A Koznici magid egy új hozzáállást ad az egészhez, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ő azt mondja, hogy igen, megdicsérjük az asszonyt, de nem azért dicsérjük meg, hogy ő istenfélő, hogy ő helyesen viselkedik, hanem a szépségért dicsérjük meg, ha istenfélő. Vagyis, hogyha üres a szépsége, hogyha csak egy külső fajta szépség, akkor az hazugság, az hamis, az üres, az azért nem dicsérjük. De ha a nő helyesen viselkedik, és van egy belső szépsége, akkor már a külső szépségének is van egy értéke, és akkor azt dicsérjük. Tehát a külső szépséget igenis dicsérjük, akkor, hogyha van vele egy belső szépség. És ez egy nagyon fontos hozzáállás azért, mert látjuk a Tórában több alkalommal, hogy a szépség meg lesz dicsérve, és ez kicsit nehezen lehet elfogadni, ha itt azt tanuljuk, hogy a szépség az teljesen egy üres, és egy hamis, és egy hazug dolog, akkor miért van más helyzetekben megdicsérve a szépség? Ha visszanézünk a négy ősanyákra, mindenki meg volt dicsérve a szépségéért, hogyha a szépség az csak egy hazug dolog, vagyis egy üres dolog, egy lényegtelen dolog, akkor miért dicsérnénk őket? A Sáránál az Ábrahám dicsérte, íme én tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy te, amikor rájött, hogy egy különleges feleség, hogy egy különlegesen szép felesége van. Rebekáról, a leány pedig igen szép ábrázatú volt. Ráchel pedig szép alakú és szép ábrázatú volt. És az utolsó a Lea, a Leánál érdekes, mert nem olyan egyértelmű, az van írva, hogy Einei Lea Rakot. A Lea szemei, Rakot, az gyenge, hogy gyengék voltak, és az egyszerű magyarázat szerint ez azért volt, mert sokat sírt, mert azt hitte, hogy az Ézsónak lesz a felesége, és mindig sírt, hogy imádkozott, hogy ne kelljen egy ilyen rossz ember felesége lenni, és ezért elrontotta a szemeit a sok sírástól. De más kommentátorok szerint pedig ez a szó, amit mi gyengének fordítunk, pedig azt jelenti, hogy szép, hogy a Leának szép szeme volt. Tehát, hogyha a szépség az egy ilyen hazug és üres dolog, akkor hogyan lehet, hogy mind a négy ősanyát megdicsértük a szépségükért? Innen van egy úgymond bizonyíték, hogy a szépség nem lehet egy egészben egy negatív dolog, hanem attól függ, hogy és mint. Egy olyan nőnél, akinél csak szépség van, de nincsen egy belső szépség, ott üresnek és hamisnak számítjuk, de egy olyan nőnél, akinek a belseje is úgy van, ahogy kéne, nála ez már egy dicséret is tud lenni. És abban a pillanatban, hogy a Tóra megdicsér valakit, egy nőt, és azt írja róla, hogy szép, akkor rögtön megértjük, hogy akkor ez a szépség nem csak egy külső szépség volt, hanem egy belső is. De ezt még egy picit bővíteni kell, mert ha egyszer azt mondtuk, hogy a szépség az egy lényegtelen dolog, nem egy fontos dolog, egy üres, hamis, hazug dolog, akkor kit érdekel, hogy milyen a belseje? Abban a pillanatban, hogy a szépség az egy külső dolog, és nem fontos, akkor mindegy, hogy milyen a belseje, engem nem érdekel, hogy szép vagy nem szép, mert ennek nincsen semmilyen értéke. Tehát, hogyha tényleg ezt mondjuk, hogy hazugság a kellem, és hiába valóság a szépség, akkor nem is kell, hogy legyen semmilyen olyan helyzet, ahol megdicsérjük a szépséget. És ezért egy picit jobban bele kell menni ebbe a témába. És ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, hozni fogunk egy példát. A példában lesz nekünk két pohár innivaló, az egyikbe narancslé lesz, és a másikba egy narancs ízű lé, amibe beletettünk ételszínezéket, hogy narancssárga legyen. Természetesen az ételszínezék az egy nagyon jó illúziót tud adni, hogy valami máshogy nézzen ki. Hogyha készítünk egy narancs ízű italt, és beletesszünk narancssárga ételszínezéket, akkor ez a szín, ez egy hazugság, mert ez az ital lehet, hogy olyan íze van, mint a narancs, de ez nem igazi narancs. És az ételszínezéknek az a feladata, hogy hazudjon nekünk, hogy elhittesse velünk, hogy itt igazából narancslé van. De másik pohárba, ha van frissen facsart 100%-os narancslé, itt is narancssárga színe van az italnak, úgy, mint az első pohárba. De ebben a pohárban ez a szín, ez igaz, ez nem egy hazugság, ez nem egy olyan szín, ami próbál elhitetni velünk valamit, ami nem igaz, hanem tényleg elárulja, hogy mi van benne. Ez az igazi színe a narancsnak. Okay? Ez egy példa, ami segít nekünk megérteni, hogy hogyan lehet a szépség egyik esetben jó dolog, másik esetben hazugság. Ugyanígy, mint ebben a példában, hogyha a nő vagy az ember belül üres, valamilyen problémás személyisége van, és külsőleg szép, akkor ez a szépség nem utal semmire, nem mutat semmit. Ha valaki megbarátkozik egy ilyen emberrel, vagy feleségül vesz egy ilyen nőt, egy időn belül ki fogja találni, hogy ez mind csak egy ilyen állarc volt, és egy hazugság. Tehát nem mutat semmi belső szépséget. És ez volt az első üzenete a jeruzsálemi lányoknak, a fiúknak, hogy ne nézd a szépséget, nézd a családot. A külső szépség az nagyon összetud keverni minket, hogy azt hiszük, hogy ez valamit jelent másik emberről, de inkább azt figyeld, hogy melyik lányal tudsz egy jó családot alapítani. Ugyanakkor van ennél jobb is, egy istenfélő nő, egy olyan nő, akinek a belseje is olyan, amilyennek kell, hogy legyen, hogy a külső szépsége és a belső szépsége harmóniában van egymással, és az, hogy ő külsőleg szép, az a belső szépségét tükrözi. Itt ez már egy igazi szépség, ez már egy olyan szépség, amit meg lehet dicsérni, mert ez egy olyan szépség, ami nem csak külső, nem csak kívül van, hanem tükröz valamit, ami belül van. És ilyen lányok, akiknek volt belső szépsége, ami tükrözött is a külső szépségre, ők mondhatták azt, hogy nézzétek a szépséget, mert amikor a szépség igazi, amikor külső is és belső is, akkor az egy tényleg egy jó dolog, egy jó feleség tud lenni a párkereséssel kapcsolatban. A Lubavitchi Rebe sok éven keresztül vasárnaponként dollárokat adott ki az embereknek, hogy azt utána tegyék adományba. Ez a dollár, ez egy rendes, normális dollár volt, de abban a pillanatban, hogy valaki a Rebe kezétől átvette ezt a dollárt, ezt egy szent dolognak számította, mert a Rebe kezétől kapta, és a Rebe az egy szent ember, és akkor ezt a dollárt kiszokták cserélni, és helyette egy másik dollárt adni adományba, és ezt a dollárt el szokták tenni, hogy ezt kaptam a Rebétől, ebben a dollárban van áldás. És a Rebe sokszor általános áldást mondott, amikor adott valakinek egy dollárt a kezébe, hogy bracha vehatzlacha, áldás és siker, és néha pedig még plusz volt egy kis beszélgetés. És ez egy nagyon jó lehetőség volt bárkinek találkozni a Rebével, úgyhogy nagyon sokan tényleg ott sorba álltak sok órán keresztül. 1991-ben megérkezett ott a dollár sorba egy izraeli nő, akit úgy hívtak, hogy Miri Goldfarb, és ő volt Izrael szépség királynője. És ő ezt mesélte a rebének, amikor megérkezett a rebe előtt, akkor mondta, hogy én vagyok Izrael szépség királynője. Remélem, ezt így szokták hívni. És kérek egy áldást, hogy, találjak férjet, hogy férjhez menjek. És a rebe adott neki egy dollárt, és mondta, hogy bracha vehatzlacha, áldás és siker. És azt mondta neki, írva van a Bibliában, hogy a szépség az hazugság, de utána az van írva, hogy az istenfélő nő azt dicsérjék. És, és ezt mondja a rebe ennek a lánynak, hogy azt mondják a kommentátorok, hogy hogyha a nő istenfélő, tehát hogyha helyes a hozzáállása az élettel kapcsolatban, az Istennel kapcsolatban, akkor kihasználja a szépségét jó dolgokra, olyan dolgokra, amit a Tóra és az Isten támogat. Úgyhogy ezt az üzenetet légy szíves, add tovább a barátnőidnek is, és a többi résztvevőnek is. Úgyhogy ez így röviden az egész dolog. Miután megértettük, hogy a szépség az nem mindig egy hazugság, nem mindig csak egy külső dolog, hanem tud a belsőre is utalni, még mindig maradunk egy kérdéssel. Miért beszélünk egyáltalán a külső szépségről? Miért nem elég a belső szépséget keresni? Akinek a belseje olyan, amilyenek kell, hogy legyen, az nagyon jó. Akinek pedig nem, az nem. Miért érdekel minket, hogy az utána tükrözik a külső szépségre, hogyha esetleg azt állítjuk, hogy a szépség értéktelen? Úgyhogy kicsit jobban meg kell értenünk, hogy akkor mégis milyen érték van a szépségbe. Félre kell tennünk egy picit a tipikus női szépséget, amit ismerünk, és egy picit bővebben belemenni az egész témába, hogy szépség. Nem csak egy női szépség, nem csak egy külső szépség, hanem általában valami, ami szép. Ha bármire azt mondom, hogy szép, akkor ez azt jelenti, hogy a másik ember szemébe. Tehát ha valamiről azt kérdezzük, hogy szép vagy nem szép, akkor ez azt jelenti, hogy gondolkodunk azon, hogy mások mit fognak ehhez szólni, mások mit gondolnak erről. Tehát a szépség az mindenképpen egy külső dolog, mert az csak akkor tud releváns vagy aktuális lenni, ha van itt egy második ember, aki kívülről nézi, hogy szép-e vagy nem szép. Tehát ha ezt megállapítottuk, hogy a szépség az egy külső dolog, külső szemmel nézve, akkor ezt félretesszük, és felteszünk egy másik kérdést. A zsidóság mit tart fontosabbnak? A külső, valaminek a külsejét, vagy a belsejét? Elvileg az első dolog, amire gondolnánk az, hogy a zsidóságban valaminek a belseje az fontosabb, hogy milyen igazából, milyen belülről. Például, hogy az embernek az kell, hogy érdekelje legjobban, hogy mit szeretne tőlem az Isten per pillanat? Mi a helyes viselkedés, és nem az, hogy mi fog másoknak tetszeni. Az, hogy mit fognak szólni a többiek, annak nem kell, hogy legyen semmilyen súlya, amikor én valamilyen döntést hozok. És ez írva is van a Shulchan Aruchba, a zsidó jog könyvbe, hogy ez az első dolog, hogy legyél bátor, csináld azt, ami helyes, csináld azt, amit az Isten szeretne tőled, és ne szégyenkezz olyanokról, akik esetleg kinevetnek. Ugyanakkor, ha benézünk a Tániába, amikor az Alterebe beszél mindenféle tulajdonságokról, hogy melyik tulajdonság jó, melyik tulajdonság rossz, akkor amikor beszél a hitpárutról, a hitpárut az, amikor az ember próbál dicsekedni, vagyis valamilyen nyomást kelteni a másik ember szemébe, tehát ez már egy külső dolog, ezt egy negatív tulajdonságnak számítja. Tehát általában, amikor a valaminek a külseje, az ugye értéktelen, az nem fontos, hogy mások mit fognak szólni, tetszeni fog-e nekik, hogy én így viselkedek, vagy se, hanem az a fontos, hogy én tudjam, hogy ez helyes. Néha az igazság, a helyes döntés, az nem mindig a populáris döntés, az nem mindig kellemes, néha pont fordítva. Néha fájdalmas is tud lenni, néha nehéz tud lenni, attól függ, hogy miről van szó. Egyszer a 6. Lubavitchi Rebe, amikor még fiatal volt, állt a jesivában, a tanházban, és kinézett az ablakon. És a tanárja ezt észrevette, és azt mondta, jobb állni kint az utcán, és benézni a jesivába, ahol tanulunk, mint hogy bent állni a jesivába, és kinézni az utcára. Szóval nem az a fontos, hogy én most per pillanat hol vagyok, hanem azt, hogy hova nézek, mire gondolok, mivel foglalkozik a gondolataim. Szóval az a biztos, hogyha valaminek a külsőjét és a belsőjét nézzük, akkor sokkal fontosabb mindennek a belsője, hogy igazából belülről milyen, és belülről mi a helyes, és hogyan kell viselkedni. De ez nem kivételes, mert kiderül, hogy a külsője a dolgoknak is fontos a zsidóságban. Az Istennek van több tulajdonsága, összesen 10, és az egyik az a tiferet. Tiferet az a szépség. És ami még jobban meglepő, hogy ez a szépség tulajdonság, ez más szóban igazság tulajdonsága. Tehát itt egyáltalán nem egy hazugságról beszélünk, hanem pont fordítva valami nagyon igazi fajta szépségről. Tehát rögtön megértjük, hogy akkor a külső lehet pozitív, és a szépség lehet igaz. És ez hogyan is működik, és mikor is van? Ez úgy működik, hogy a szépség az valaminek tud lenni a, úgymond a vizsgája. Azt mondják, hogy az igazság egyetért magával minden oldalról. Vagyis, ha valami igaz, ha valami tényleg jó, akkor nem függ attól, hogy ma vagy holnap, nem függ attól, hogy én vagy te, nem függ semmitől. Ha igaz, akkor igaz minden helyzetben és minden szempontból. És ezt hogyan lehet megvizsgálni? Úgy, hogy kiteszed. És hogyha a külső világ se... A külső világ is ezt tudja tisztelni, értékelni, vagy nem esik össze, amikor találkozik a nagyvilággal, akkor ez azt jelenti, hogy ez igazából igaz. És akkor kiderül, hogy a valaminek a külseje, az tud egy nagyon fontos dolog lenni, mert tud segíteni nekünk megvizsgálni, hogy valami mennyire igaz. Ez hogyan működik? Például, amikor valaki, amikor dicséretről van szó, azt mondja Salamon király, Jehalel chazar velo picha, dicsérjen idegen, de nem a te szád. Az, hogy te saját magadat dicséred, az nem egy igazi dicséret. Mert te saját magadat szereted, kicsit szubjektív vagy. De, hogyha a te személyiséged kibírja a vizsgát a külvilággal, és egy idegen ember kintről látja, hogy te ez egy igazi ember vagy, és van egy belső igazságod, és egy másik ember megdicsért téged, akkor tudunk biztosabbak lenni, hogy ez az igazság tényleg igaz. Tehát egy olyan igazság, ami másoknak is látszik, hogy ez igazság, akkor... kicsit belegabajodtam. Akkor ez egy bizonyíték arra, hogy ez igazából igaz. Tehát a szépségnek van egy fontos feladata, vagyis pontosabban a külső, mindennek a külsőjének van egy fontos feladata, hogy segít nekünk így proporcióba tenni a dolgokat. Van egy olyan szépség, ami inkább dicsekedés, ami inkább egy hazug féle, de van egy igazi szépség is. És a különbség az az, ugyanúgy, ahogy eddig mondtuk a szépségnél, hogy a hitpáut, a dicsekedés, az folyton avval foglalkozik, hogy mit fognak mások szólni. Szia-szia! Nem egy igazi, nem egy belső igazságról szól, hanem csak a külső világról, hogy te is, azt neked is tetszeni fog, neked is tetszeni fog, neked is tetszeni fog. Ez egy üres fajta szépség. De egy olyan fajta szépség, ami belülről épül, és ott van a központja, és utána kifele is sugárzik, és a világ is látja, hogy ez igaz, hogy ez szép, hogy ez elfogadható, ez bizonyíték arra, hogy ez a dolog tényleg jó, hogy tényleg szép, mert a külvilág is el tudta fogadni. És ezért van valamilyen fontossága mégis a szépségnek. Tehát ha eleinte azt mondtuk, hogy nem, a szépség az hazugság, a szépség az üres, mert ez egy külső dolog. Inkább csak az a fontos, hogy belülről mi van az emberbe. De végül kiterítettük, hogy igenis a szépség az fontos, és igenis dicsérik a Tórában azért, mert hogyha a belső annyira igaz és annyira jó, hogy kifele is tükrözik egy olyan módon, hogy szép és elfogadható és megtisztelhető, akkor ez a bizonyíték arra, hogy ez a valami tényleg szép. Hogyan működik ez? Egy nő életében van három fontos kör, a párkapcsolat, a gyerekekkel való kapcsolat és a zsidóságban. A párkapcsolatban van két szintje a kapcsolatnak a férfi és a nő között. Az egyik az egy belső lelki kapcsolat, és a másik egy külső fizikai kapcsolat. És itt is ugyanúgy, mint máshol, hogyha csak a külső kapcsolat van meg, a fizikai külső kapcsolat, akkor ez egy üres dolog. Ez nem egy igazi kapcsolat, ez egy fajta hazugság. De hogyha van egy belső kapcsolat, egy lelki kapcsolat, beszélgetés, együttműködés, harmónia a házban, egy kapcsolat a két lélek között, akkor a külső kapcsolat ezt tükrözi és megerősíti, és így lehet építeni egy igazi kapcsolatot. Tehát ugyanúgy, hogy a szépség tud lenni jó is, meg hazug is, ugyanúgy a házasságban is a külső fizikai kapcsolat tud lenni nagyon jó is, és tud lenni üres is. És ez attól függ, hogy beletettük-e az energiát ahhoz, hogy legyen egy belső kapcsolat is a lélek szinten. Aztán, mint az anyuka, először is, amikor neveljük a gyerekeket, igenis nagyon fontos, hogy megerősítsük a belső szépségüket, hogy ez legyen a legfontosabb dolog otthon. Bocsánat, egy pohár vizet töltök magamnak. Hopsza. Kicsit melegen van. Bocsánat. Szóval, először is ugye az egyik üzenete mindannak, amit tanultunk, az az, hogy a belső világ, a belső szépség, a belső értékek az igenis fontosabb, mint a külső. A energiának a nagyobbik része és a hangsúlynak a nagyobbik része a gyerekek nevelésénél és a figyelem és a pénz, arra kell figyelni először is, hogy belülről helyesen neveljük őket. Nem, ne legyen a hangsúly annyira a külsőre, hogy milyen ruhát hordok, milyen márkák, ilyesmi. De ugyanakkor, ha van egy igazi belső szépség, az kell, hogy tükrözön is kifele. Nagyon fontos, hogy a gyerekek rendesen legyenek fölöltözve, normálisan kinézzenek, tanuljanak meg rendesen viselkedni más emberekkel, köszönni, megköszönni, tehát ami illik viselkedés. Ez is fontos, mint valami, ami tükrözi azt az igazi belső világot, amit építünk neki. És ugyanez, lehet, hogy fölkelt a baba, ugyanez van a zsidóságban. Először is nem teszük a hangsúlyt a többi emberre, nem érdekel minket, ha valaki ki fog nevetni. Nem az a fontos, hogy mások mit csinálnak, meg mit fognak mondani, de ugyanakkor, amikor már megvan, hogy mi a helyes viselkedés, és hogy én azt csinálom, ami helyes, ugyanakkor kell, hogy ez a jó belső világ tükrözzön kifele is, hogy nem csak az legyen a fontos, hogy kipipálom, hogy ezt és ezt a micvát csináltam, hanem a viselkedésem a külvilággal is kell, hogy helyes és rendes és normális legyen. Itt abba is fogjuk hagyni, először is azért, mert befejeztük, és másodszor is azért, mert felkelt a kisbabám. Úgyhogy ezt a mai tanítás, ez a holnapi helyet van, és akkor elvileg jövő héten szerdán találkozunk szokás szerint. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt velünk. Nekem ez egy nagyon érdekes óra volt, úgyhogy remélem, hogy nektek is, és további jó éjszakát!